Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 6. évadának 5. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Az őszi évad második felébe léptünk, vagyis ezzel együtt még 4 adása van hátra a Road Movie-nak az év végéig. Remélem tetszettek az eddigiek, és még sok minden vár a következő hetekben, ahogy a megszokhattátok két hetente, mindig új adással. Kérlek, ha szereted a podcastet, és a magad módján hozzájárulnál a működéséhez, tegyél meg 2 dolgot, ha eddig meg nem tetted meg. Nagyon sokat jelentene, ha követnél minket a Facebookon, és belépnél a Road Movie közösségünkbe. Így ráadásul biztosan nem maradnál le semmi fontosról. Emellett szintén kérlek, hogy iratkozz fel a hírlevélre, így minden adás napján egy összefoglalót kapsz a beszélgetésben említett fontos dolgokról, linkekkel, plusz azonnal küldünk egy CEVE utalványt is. Mindez csak is kizárólag hírlevél feliratkozóknak. A link a Road Movie weboldalának hírlevél menüpontjában. Köszönöm szépen előre is mindkettőt. Mai adás pedig egyenesen Nicaraguával érkezik meg hozzád. A beszélgetést ugyanis online vesszük fel Okos Tímával és dr. Markó Zoltánnal, vagyis a világjáró család 2 családfőjével és bloggereivel, akik kisfiúkkal épp ebben az országban tartózkodnak. Az online beszélgetés miatt a hangminőség lehet, hogy nem lesz olyan, mint amit megszokhattál, de megteszünk mindent, hogy a lehető legjobb legyen a végeredmény. Timi és Zoli, kisfiúk, Poldi születése után döntötték el, hogy nem maradnak otthon, attól még, hogy egy fővel bővült a család, hanem immáron 3-asban kezdenek új életet, a lehető legtöbbet úton töltve. Azóta már több mint 40 országot látogattak meg ebben a felállásban, az első tengeren túli útra már Poldi 5 hónapos korában elindultak, egészen Mexikóig. Azóta lakóautóztak az USA-ban és a Balkánon, bejárták fél Európát, de voltak Irakban, Afrika több országában, Dél- és Közép-Amerikában is. Utazásaik önmagában is különlegesek a meglátogatott országok miatt, ráadásul mindezt egy apró gyermekkel tették meg, rendkívül tudatosan, mind életvitel, étkezés és a családi helyzetek kezelése szempontjából is. Amelyekről rengeteg tartalmat is készítettek oldalukon, tanácsokkal, sőt receptekkel és a gyerekes utazásról szóló kézikönyvvel is. Mindenhez még annyit tennék hozzá, hogy már igencsak időszerű volt egy olyan adás, ami kifejezetten a gyermekes utazásról szól. Ez közületek, hallgatók közül is többen jelezték. Sokáig kerestem, de azt hiszem megtaláltam ehhez a tökéletes partnereket, így jöjjön az első ilyen téma a Road Movie-ban, egyenesen Nicaraguából. Sziasztok, Timi Zoli, üdv a Road Movie-ban, Nicaraguából egyenesen.
Sziasztok!
Sziasztok!
Üdv a hallgatóknak!
Eddig úgy tűnik, hogy egészen jó a hangminőség, remélem, hogy ez majd az adásban a hallgatók is így fogják megítélni. Itt az adás előtt is beszélgettünk, meg még ugye leveleztünk a felkészülés során, és én elmondtam a felvezetőben is, hogy az adás, illetve a beszélgetés elsősorban gyermekes utazásról fog szólni, amiben nagyon-nagyon-nagyon sok téma lesz, és szerintem ti ehhez nagyon sokat hozzá fogtok tudni tenni, mivel ez egy elég különleges adás abból a szempontból, hogy ti Nicaraguából kapcsolódtok. Én azért mindenképpen egy olyan felütéssel indítanék, hogy most én úgy látom, hogy egy ablak lehet veletek szemben, mert természetes fény vetődik rátok. Mit láttok most? Tehát ezt egy fehér homokos pálmafás tengerparként kell elképzelni, vagy ennél sokkal prózaibb és egy város közepében vagytok?
Egy kisvárosban élünk, ez egy kis ilyen halászfalu volt régen. Mi pont egyébként itt az említett tengerpart, óceánpart miatt választottuk ezt, mert ugye Magyarországon nincsen tengerpart, mi pedig szerettünk volna egyszer egy ilyen helyen hosszabb időt eltölteni, ezért is lyukadtunk itt ki. És egy olyan kilátással bíró apartmant bérelünk, ahonnan van egy kicsi rálátásunk a tenger az övörre.
És egyben egy Krisztus szobor itt a városban, azt is látjuk. Egyébként meg egy ilyen modern házban lakunk, tehát nem egy ilyen klasszikus házban, modern házban lakunk, és ahogy kinézünk, akkor rengeteg pálmafát látunk, de itt szoktak mellettünk bőgő majmok is lenni. tehát egy kicsit ugye benne vagyunk a dzsungelben.
Itt fölöttem Nicaragua térképe, elmondjátok, hogy melyik részén vagytok, vagy melyik városban?
Csak úgy hívják a települést, hogy San Juan del Sur, és úgy kell nézni, hogyha elindulsz fölfelé délről, ugye Costa Rica határolja, és a kosztarikai határtól 25 kilométerre északra vagyunk, tehát nagyon lent, és ott a csendes-óceáni parton San Juan del Sur. Ott van egy tó, egy ilyen kis földsávnak tűnik, amit
megtaláltam, igen.
Egy Nicaragua tó, aminek a közepén van két darab vulkán, és úgy ott élünk. Tehát ez egy ilyen tízezres halászfalu volt, ami így, ahova most így elég sok expat költözött, már főként kanadaiak.
Igen, megvan, és csodás hely lehet, legalábbis itt a térkép alapján ez a tó az önmagában nagyon különlegesnek tűnik, meg ez a földnyelv. Majd aztán ki fog derülni, mert beszélgetni fogunk Nicaraguáról is egy picit a végén, miért pont ott vagytok, meg egy-két dologra kíváncsiak ezzel kapcsolatban. Ma dolgoztok? Tehát ez egy átlagos munkanap nektek, vagy valami sokkal érdekesebb programot terveztek a mai napra?
Nekünk átlagos, már a nicaraguai hétköznapok keretein belül. Egyébként ma pont ilyen nemzeti ünnep van, függetlenség ünnepe, tehát így az itt élőknek ez kevésbé átlagos, de nekünk alapvetően igen, tehát felkeltünk, megreggeliztünk, Polit elvittük az óviba, az óvi elvitte motorral.
Igen, és ugye helyi idő szerint 9 órakor történik ez a felvétel, tehát ugye a napjaink azok gyakorlatilag van egy ritmus benne, ami ugye arra épül, hogy a Polit reggel 8-kor elmegy, este 4-5-kor hazajön, délelőtt hol az egyik iskolában van, vagy óviban, hol a másikban, mert itt most például egy hétig iskolaszünet van, de így akkor van egy másik óviába tud menni, vagy pedig délután pedig egy helyi családnál van, mert ugye az a célunk, hogy megtanuljon spanyolul, és kicsit közelebb kerüljön ehhez az országhoz, úgy általában 5 napot óviban van. Uh-huh. És mondjuk tanul írni, olvasni, számolni a többiekkel, és ugye egész jó kommunikálom a spanyolul.
Tök jó, hogy említettétek, hogy óviba jár, aztán majd később talán iskolába fog járni. Ti meg ugye most jelen pillanatban munkaszüneti nap, de alapvetően ti dolgoztok mind a ketten. Én utána olvastam, de valószínűleg ezt nem minden hallgató teszi meg, hogy pontosan megnézze az oldalatokon, miben foglalkoztok. Viszont szerintem mindenkit érdekel, mert amikor olyan jellegű utazókkal, olyan világjárókkal beszélgetek, mint ti, én is mindig kíváncsi vagyok rá, de a visszajelzésekből azt látom, hogy mindenkit érdekel, hogy hogyan lehet egy olyan jellegű életet kialakítani, ami ennyire távol itthonról, látszólag ennyire rugalmasan, aztán majd elmondjátok, hogy ez mennyire rugalmas, távmunkával megvalósítható. Nektek ez milyen munka mellett tudott összejönni?
Hát ugye egy multicégnél ismerkedtünk meg. Én ugye sokkor utána Polinak a születése után kezdtem el a saját vállalkozást építeni. Ez alatt a 4-5 év alatt szerencsére már nagyon így jól kilőtte magát. Nem önjáróvá vált, mert ugye rengeteg vállalkozóként rengeteg munka van mindig, tehát a munka nem lesz kevesebb, de pont az általad is említett rugalmasság, ami szerintem egy fontos dolog, tehát hogy tényleg bárhonnan. Ez megvalósítható, meg úgymond bármikor, tehát hogy nem egy ilyen főnökhöz, vagy adott munkaidőhöz kötött. Az én oldalam, illetve a munkám ugye így a táplálkozáshoz, egészséges életmódhoz, gyermektáplálásoz, hozzátápláláshoz, BLV-hez köthető, ezzel kapcsolatban van tanácsadás, vannak receptkönyvek, receptes kiadványok, tudásanyag, hozzátáplálásról szóló könyv, úgyhogy én ezzel foglalkozom, és akkor
ez a sablonmentes.hu, ugye? Ez a
oldal. Igen, a saját nevemen futó Insta oldal, és akkor emellett kezdtük el, tehát ez is egy 8 órás teljes értékű munka, ugye az olynak ebben az időszakban is megvolt a munkahelye a multicégnél, és akkor ezek mellett, a két teljes állás mellett kezdtük el ezt a világjáró család oldalunkat írni, szerkeszteni, csinálni, tehát hogy ez mindig egy ilyen ezek mellett futó dolog volt, és akkor most Zoli ugye...
Most én úgy döntöttem egy idő után, hát ugye ez a kiégés, vagy nem tudom, én egyszer ugye elege lesz az embernek így, hát a múlti szerintem egy idő után kiégeti az ember. Fölmondtam, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor veszünk egy nagy levegőt, és mind a kettőnk bakancslistáján szerepelt az, hogy éljünk, ismerjünk meg egymás kultúrát, éljünk egymás kultúrában. Ez egy tökéletes pillanat volt ahhoz, hogy akkor ebbe az irányba induljunk meg. Úgyhogy mi most úgy élünk meg, hogy egyrészt nyilván vannak megtakarításaink, tehát tudatosan készültünk egy ideje erre az egész dologra. A másik részről pedig folyamatosan dolgozunk, tehát megpróbáljuk kialakítani ezt a fajta életmódot, ami hogy ne helyhez legyen kötve, de azért tudjunk annyi pénzt keresni, hogy meg tudjunk belőle élni.
Igen, ennek az egyik lába az a táplálkozással kapcsolatos, illetve most így a világjáró családdal kapcsolatosan is van sok ötletünk, szoktunk tartani workshopokat, így a gyerekkel utazásról, ugye mondjuk egy ilyen közös szerelem gyerekeknek a két lábnak a mondjuk a gasztrokaland, ami ugye a gyerekkel, ugye vagy a fiunkkal meglátogatott országokban kedvenc ilyen ételeket gyűjtöttük össze, és egy gyerekeknek szóló ilyen világkörüli receptkönyvet készítettünk például. De hogy
ezek rengeteg ötletünk van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak tovább a dolgaink, de mondom, alapvetően kettő részben megtakarítások, és azért aktívan dolgozunk most is, tehát hogy munkával telnek a hétköznapok.
Megnézegettem az oldalaitokat, tehát mind a sablonmentes, mind a világjáró családot, meg azért szörfözögettem az Insta oldalatokon, tényleg azt tudom mondani, hogy láthatóan ebben rengeteg munka van. Szóval tényleg érdemes böngészni rajta, nagyon jó. Én, ahogy láttam, nekem rendkívül hiteles tartalmakkal is van feltöltve, úgyhogy ezekhez én tényleg csak gratulálni tudok, mert ebben tényleg borzalmasan sok munka van.
Például ez is nálunk, hogy nagyon sok tartalom van, ez nálunk nem on-time kerül fel. Tehát, hogy például most még az Insta oldalunkon az El Salvadori útunkat írjuk.
Az út elején vagyunk.
Az út elején vagyunk, mert ott voltunk, akkor nagyon arra zoomolunk, ami ott történik. Ugye pódira kell figyelni, egymásra kell figyelni, és elég aktívak is vagyunk. Tehát nem tudjuk megcsinálni azt, hogy utazunk, és este már posztoljuk is. Hanem amikor hazajövünk, akkor csinálunk egy tematikát, hogy mi az, amiről szeretnénk írni, és akkor utána folyamatosan írjuk. Meg na, útközben írjuk csak a gondolatokat, és utána fogalmazzuk meg, tehát, hogy nem egy dömping, ami tőlünk jön, tehát pont azért inkább arra figyelünk, hogy próbálunk valami gondolatot leírni, vagy tapasztalást leírni, vagy érdekességet, vagy történetet leírni, ami így velünk történik, úgyhogy nem egy ilyen Wikipédia jellegű úti beszámolót lehet olvasni nálunk általában.
Tök praktikus, meg tanácsadó jelleggel is szerintem teljesen értelmezhető tartalmak vannak rajta. És majd mindjárt arról fogunk beszélgetni pontosan, mik ezek a tartalmak, mert ugye a tartalmak jelentős része, meg a ti élményeitek és tapasztalatotok jelentős része, az a gyermekkel, a gyermeketekkel való utazásról, illetve gyermekkel együtt való utazásról szól, amivel kapcsolatban nekem nagyon sok kérdésem lesz. A másik része pedig tudatos életvitel, gasztronómia, szerintem mind a kettő szuper izgalmas. Engem még az érdekelne előtte, hogy nektek van magyarországi bázisotok, tehát ti most gyakorlatilag a világ körül éltek, vagy azért néha hazajöttök Magyarországra, és magyarországi bázissal intézitek a dolgaitokat, az üzleteiteket, és igyekeztek az időtök jelentős részét külföldön tölteni azért.
Nem, tehát alapvetően mi otthon élünk, mi most egy év, úgymond egy ilyen szabatikát vettünk ki. Tehát egy éves időtartamot terveztünk, hogy most azt szeretnék külföldön eltölteni. Utána meglátjuk, de alapvetően az a terv, hogy mi megyünk vissza majd most az egy év után. Tehát, hogy ez egy ilyen határozott időszakos projekt, aminek a keretein belül nem utazunk sokkal többet, mondjuk, mint otthon, tehát nem az az alapvető...
Ez egy kicsit több lesz.
Igen, hogy nem azért jöttünk ki egy évre, hogy mondjuk egy évig folyamatosan mi utazzunk, hanem hogy alapvetően egy évet máshol töltsünk ugyanúgy ilyen rendes munkával, hétköznapokkal, hobbival, és egy ilyen napi rutinokkal. Ezekből kiszakadva most nyilván, ha már itt vagyunk, akkor szeretnénk a lehető legtöbbet felfedezni meg a környékből, igen, de ezt igen egyensúlyban tartva.
Tehát ez egy tudatosan tervezett dolog. Egy év kilégzés, akkor ez egy picit olyan, ha van egy év szabadidő, mit kezdenél vele? És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mit kezdenénk vele, és akkor azt csináljuk. És ez nem egy folyamatos utazás, hanem csak áttettük a székhelyünket most egy másik országba, ahol egy nyelvet tanulunk, ahol kultúrát tanulunk, ahol másfajta életmódot folytatunk. Csak hogy egy példát mondjak, hogy itt a hétvégi programunk az, hogy rengeteg strand van a környéken. Hétvégi programunk az, hogy Poldit visszük szörfoktatásra, mert hogy az a normalitás. Tehát, hogy egy ilyen kicsit más normalitásban, egy kicsit, hogy föltisztuljunk az agyunk, nagyobb világlátásunk legyen, más környezetben legyünk, egy kicsit, hogy újjá születni, vagy újjá tervezni magunkat. Hogy viszonyulunk mi egymáshoz, az élethez,
mit tanulunk. Rengeteg kihívást rejteget, az látja az ember, ugye, de ezekről igyekszünk írni is, tehát, hogy nem csak azt a csillogó pálmafás oldalát bemutatni, hogy de jó trópusokon élni, mert ennek azért rengeteg nehézsége van. Úgyhogy, de ugye ezekről is írunk, tehát hogy nekünk ez egy ilyen egyéves projekt, hogy ezt megtapasztaljuk, utána pedig majd meglátjuk. De alapvetően, tehát, hogy
ez mit indít meg bennünk a hátralevő életünk hátralevő részére, azt nem tudjuk, hogy ez majd meg fog-e ismétlődni, vagy akarunk-e külföldön élni, mi nem ezt terveztük, csak egy évet.
Ezek után az én tapasztalataim szerint, meg más utazók tapasztalatai szerint nagyon nehéz statikussá tenni az életeteket. Tehát talán még azt is mondom, hogy sokkal nehezebb visszaállni arra az egy bázissal rendelkező, inkább otthon és a otthoni környezetben folytatott életre, mint elindulni egy ilyen bátor utazásra. Ami egyébként olyan szempontból, tehát két szempontból is szerintem ez nagyon bátor volt. Egyrészt a Poldinak, illetve a gyermek megszületése után egy olyan döntést meghozni, hogy ti egy ilyen típusú életmódot szeretnétek folytatni. Illetve hát ugye Zoli, amit mondtál, kilépni az ismeretlenbe, mert azért a multinál való munka, bármennyire is nem szereti az ember, ad egy olyan biztonsági, szociális hálót, amit nagyon-nagyon nehéz otthagyni. De hát most nem a munkáról, hanem inkább a gyermekes utazásról fogunk beszélgetni. És akkor meg is kérdezem így mindjárt az elején, hogy ugye itt említettem azt, hogy az útra, ugye örök utazós közhely szerint az útra elindulni nehéz, úton lenni könnyű, de ebben az esetben valóban én azt feltételezem, hogy ez talán egy nehéz döntés lehetett, feltételezek egy komoly konszenzust a tekintetben, hogy miután az első gyermektek, ráadásul nem arról van szó, hogy már van tapasztalatotok, és már a második, harmadik gyermeketek után indultatok el egy ilyen típusú utazásra, vagy ilyen utazásokra, hanem az első gyermeketek után döntöttetek úgy, ez egy egyértelmű döntés volt, illetve tervezett volt-e, vagy ez valamilyen külső hatás, vagy egyéb inspiráció hatására jött el?
A sztorit talán kezdjük onnan, hogy azt látom, hogy sokaktól kapjuk meg azt, hogy de jó nektek, de jó, én is így szeretnék élni. Ha valaki gyerekkel akar utazni, akkor praktikus, hogyha a gyerek előtt is szenvedélye az utazás. Tehát gyerekkel felfedezni egy világot, az úgy megy könnyebben, hogyha már előtte valami tapasztalatot szereztem magáról az utazásról. És nálunk ez így volt, mi nagyon szerettünk utazni, és megismerkedtünk, és szerettünk együtt is utazni. Ugye Poldi tudatosan jött, megbeszéltük, hogy akkor nem, tehát hogy nem, mi szeretünk utazni, nem szeretnénk ezt így feladni, és akkor elkezdtünk nézegetni oldalakat, magyarokat is, és nagyon-nagyon, tehát még a tervezés fázisában elkezdtünk nézni oldalakat, és nagyon-nagyon kevés olyan példa volt, amit azt gondoltuk volna, hogy ez úgy, hú, ez az, amit mi szeretnénk, vagy olyasmi, mint amire mi gondolunk. De külföldi oldalakat azért találtunk már szép számmal, több gyerekeseket is. Akkor elkezdtük őket követni, és elkezdtük nézni őket, hogy ők mit csinálnak. Mi gyakorlatilag tudatosan kezdtük azt csinálni, hogy mi nem akarjuk, tehát mi inkább az életünkbe szeretnénk integrálni a gyerekünket, mint sem egy új életet kialakítani. Tehát, hogy szálljunk fel arra a buszra, amit mi vezetünk, és haladjunk hármasban tovább azon az úton, ami a sajátunk, ami a mi identitásunkhoz közel van. Tehát ez egy fontos része volt, hogy mivel az utazást úgy éreztük, hogy az identitásunk része, fontos volt számunkra, hogy ezt megtartsuk, és ebbe voltak egy csomó kérdőjel, hogy ebbe hogy tudjuk Poldit beintegrálni. És erről szól ez az egész történet, ami ezért csináljuk ezt a világjáró családot. Nézd, van, aki nem szeret utazni, van, aki szeret utazni, van, aki komfortzónán belül van, van, akinek komfortzónán kívül van. Inkább csak azt szeretnénk mondani, hogy lehet így is csinálni, nem feltétlenül kell követni, de ez is egy lehetőség, tehát nem kizárt, hogyha valakinek van gyereke, hogy utazhasson.
Igen, mert ugye amikor várandós voltam, akkor rengeteg ilyen kommentet ugye kaptunk, hogy most utazzatok, mert később nem fogtok, főleg nem ilyen helyekre, és akkor egy pillanatra azért megijedtünk, és összenéztünk, és akkor kezdtük ezeket a példákat keresni. Ez egy nagyon rossz volt, és ennyien ezekkel a hozzáállásokkal találkozni, és viszont örömmel látjuk, hogy már azért egyre több ilyen oldal van, és tehát kezd normalizálódni talán azt.
Szerintem ez az új norma lesz. Tehát amikor mi elkezdtük, akkor ugye az volt, hogy ne utazzatok. Aztán utána egy kis idő múlva azt kaptuk, hogy könnyű nektek, mert már a gyerek megszokta. És most meg ugye azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen gyerekkel utazós, akár Insta is van, hál' Istennek, és ez most már talán egy kicsit bevonul a köztudatba, hogy tulajdonképpen nem kell mindent elengedni, hanem meg lehet úgy is oldani a dolgokat, meg lehet találni azt a közös metszetet, ami mindenkinek jó. Szerintem megjegyzem, hogy szerintem az utazásoknál szerintem nem a gyerek okozza a legnagyobb problémát, hanem maga a párkapcsolat, hogy a párkapcsolatban megtalálják azt a közös utazási formát, ahol mindenki jól érzi magát. Nálunk ebben megvolt a szinkron, úgyhogy ebbe könnyű volt beleintegrálni a Poldit, de hogyha az egyik utazó hátizsákkal Timbuktuba akar menni, a másik meg a gurulós bőrönde, az öt csillagos szállodába a fehér kesztyűs pincér hozza a koktélt a napernyő alá, akkor nehéz közös metszetet találni a kapcsolatban. És hogyha megvan, akkor a gyereket szerintem könnyen be lehet integrálni, és ezért szerintem ezért már tök jó, hogy most már nem kiabálnak kígyót békát arra, aki gyerekkel utazik. És hogy én azt gondolom, hogy ennek egy kicsit a részei voltunk mi is, vagy illetve mi ezt mindig erről beszéltünk, hogy és igazából nem is az utazást akarjuk, hanem azt, hogy nekünk szenvedélyünk volt az utazás, szenvedélyünk volt a felfedezés, és nem engedtük el. Tehát, hogyha valaki mondjuk fut, mi szeret, akkor a gyerek születése után is futhat, nem kell feladni, csak ki kell találni, hogy futóba van, kocsival fusson. Tehát meg lehet találni a megoldást ezekre a dolgokra.
Amit én látok, azokon a barátaimon, akiknek már van gyermekük, és adott esetben terveznek utazást, hanem is ilyen léptékekben, mint ti, hogy nagyon sokszor azért hiúsulnak ezek meg, vagy ezek a tervek, amiket elhatároznak még a gyermek születése előtt, mert nem tudják, hogy miután megszületik a gyerek, kiből milyen ösztönöket fog kihozni, kiből milyen viselkedési formákat fog előhozni, hiszen nem voltak még ilyen helyzetben. És ugye az is elképzelhető, hogy a gyermek megszületése után a két szülő közül, bár addig szinkronban voltak az elképzeléseik, egyikben egy sokkal erősebb féltés alakul ki, mint a másikban, és aztán ennek a szinkronnak a hiánya miatt, hát nem csak az utazással, hanem sok minden más és a tervek keresztül húzódhatnak, hogyha lehet így mondani, de akkor ezek szerint nálatok szerencsés csillók együttállása valósult meg.
Szerintem elég sok olyan aspektusa van, amelyen lehet tudatosan dolgozni. Itt gondolok arra, hogy a Zolinak is ugye a harmadik diplomája a pszichológia, én is pszichológia szakos hallgató is vagyok. Ilyen szempontból ezeken nagyon sokat lehet tudatosan dolgozni, mondjuk miért vált ki belőlünk mondjuk a gyermek érkezés olyan mértékű félelmet, amely lebénít, ami miatt nem tudom megvalósítani a korábbi terveinket, tehát ezzel lehet foglalkozni.
Igen, meg pont a gyerekkel utazás általán vélt előnye, az, hogy folyamatosan, pláne úgy, ahogy mi utazunk, tehát nem a megtervezett szállodába bemegyek, onnan kijövök, és akkor ugye egy ilyen sok csillagos szállodában vagyok, hanem négy folyamatosan szoktunk utazni. Most is, hogy ez egy folyamatos adaptáció, egy folyamatos helyzetmegoldás, alkalmazkodás a környezethez. Pont egy ilyen gyerekkel való utazás ezt meg tudja erősíteni, és talán erre tudja a gyereket is nevelni, hogy ő se ijedjen meg egy helyzettől, hiszen azt látta, hogy a szülei sem ijedtek meg, hogy ő is tudjon adaptálódni és alkalmazkodni a környezethez. Ez a fajta képesség, ez a jövőben még inkább fel fog értékelődni, mert ugye itt az elmúlt időszakot, hogyha csak nézem ezt a Covid, vagy a háború, vagy a gazdasági válság, itt az a nyertes stratégia, vagy ő az a nyertes karakter, aki gyorsan tud alkalmazkodni az új helyzetekhez. És ez erre például nagyon jó tanítómester az utazás. És ebben mondjuk Poldinak, hogy egy ilyen nikaraguai kiruccanás, az, hogy egy új környezetbe kellett bekerülnie, az, hogy egy új nyelvet kellett elsajátítania, tökéletes alkalmazkodás egy új környezethez, és hál' Istennek elég jól veszi.
Bátorság, vagy hogy elindulni, ez nem nem a félelem nélküliségről kell, hogy szóljon, mert nyilván bennünk is voltak félelmek, de hogy ez ne bénítsa le az ember, tehát, hanem hogy ezekkel a félelmekkel merjünk szembenézni, merjünk a mélyére menni, hogy miért vannak ott, vagy mi fog feltenni tényleg ezt a kérdést, hogy mi lehet a legrosszabb, hát mi lesz, valami lesz. Tehát, hogy nekünk ugye annyit utaztunk már így, meg előtte is, meg nyilván a Poldi születése óta is, hogy bennünk már megvan ennek a rutinja, hogy ez a majd lesz valami rutinja, tehát, hogy tényleg mindenhez tudunk már így állni. Ez a legnehezebb lépés, tényleg, amit te is mondtál, elindulni. Tehát az első lépés a babával is, a gyerekkel is, és mi azt tapasztaltuk, hogy minél hamarabb indul el az ember babával, annál hamarabb tapasztalja meg, hogy tényleg mindent mindenhol meg lehet oldani, és hogy sokkal nagyobb élmény meg kaland tud lenni, mint az ember hiszi, mert ugye nagyon sok ilyen prekoncepció van a fejünkben, hogy ez tortúra, ez szenvedés, ez nem jó. De hogyha az ember ezt szereti, és ő élvezi, és ő jól érzi magát, akkor a baba is jó eséllyel jól fog érezni magát, és ez olyan magabiztosságot tud utána adni, hogy aztán nem ugye egyre távolabbra, egyre több időre mernek indulni, és hogy mert mondjuk a hétköznapi helyzetekben meg egy olyan magabiztosságot ad, hogy már nem fog felmerülni az emberből, hogy nem tudom, leugorjunk-e most egyedül a Balatonra, vagy bárhova, hanem ja, hogy
ez is egy tanulás
folyamat. De ez meg egy elhatár, hogy azt, hogy elinduljon az ember, azt viszont
rengeteg ilyen alkalom van, amikor ilyen tanulási folyamaton megyünk keresztül. Hát most csak arra gondolok, hogy mondjuk elvégez az ember egy egyetemet, aztán elkezd dolgozni, aztán elmegy albérletbe, akkor lakást akar. Tehát folyamatosan ezt csináljuk, csak valahogy a gyerek körüli dolognak az alkalmazkodását Valószínűleg azért, mert hogy azt szerintem több tényezős, tehát ott apuka, anyuka és gyerek is van, hogy nagyon-nagyon nehezen éljük meg, tehát legalábbis ezek a sztereotípiák, azok nagyon negatív sztereotípiák kapcsolódnak hozzá.
Illetve ugye félelem szót említettétek, és pont ezen gondolkodtam közben, miközben azt mondtátok, hogy valószínű, hogy azok a félelmek, amik az embert megakadályozzák abban, hogy cselekedjen, vagy mondjuk egy ilyen típusú életet elkezdjen élni, azok nagyon sokszor nem is félelmek, hanem feladatok, információ hiányból adódó kétségek, vagy esetleg túlságosan nagynak és távolinak és megoldhatatlannak bizonyuló feladatok. Az én tapasztalatom szerint meg ezen az segít, hogyha az ember szépen ezeket listázza, tehát leírja akár egy papírra, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mik azok a gátak, amik előttünk vannak, és amelyeket meg kell oldani ahhoz, hogy el tudjunk indulni ezen a bizonyos úton. És egészen érdekes módon, hogyha az ember ezeket szisztematikusan végig tudja venni, akkor azt látja, hogy hát ez nem is olyan sok, ezek nem is olyan nehezek, és tulajdonképpen egyenként elemeire bontva ezeken végig lehet menni. Nem tudom, hogy ilyen hasonlót ti például ebben az időszakban átéltetek el, de nekem ez például nagyon jól működik, ez a módszer.
Sokat tud segíteni tényleg, hogyha az ember ezt leírja, meg listázza, meg úgy szemmel láthatóvá teszi, mi nekünk nem volt ilyen.
Igen, de ez nem csak az utazással, tehát hogy ez nem csak, valószínűleg nem csak az utazáshoz kapcsolódóan jönnek meg ezek a bénulások vagy a félelmek, de hogy nyugodtan el lehet kezdeni, tehát a Poldival is az volt az első utunk, hogy Budapest, Siófok, napi túra, és stresszben voltunk, hogy mit hagyunk otthon, és akkor mondjuk tényleg segített az, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mit csinálnánk másképpen, és utána átbeszéltük mindig azokat a helyzeteket, és utána folyamatosan fejlődött ki az a fajta magabiztosságunk, hogy utána egyre-egyre távolabb és egyre bátrabb dolgokat mertünk megcsinálni. Tehát, hogy itt a fejlődésnek a lehetőségét azért ne vegyük el magunktól, tehát inkább szerintem pontosan az, hogy ez a tanulási folyamat az közös legyen a párnak, anyának és a gyereknek is. Mert a gyerek is folyamatosan alkalmazkodik ehhez az egész dologhoz, és akkor utána már, ha már nem egyedül csináljuk, hanem többen csináljuk ezt, akkor talán könnyebb is megbírkozni ezekkel a problémákkal. Vagy az egyikünk az mindig támogatott.
Igen, tehát ebben a csapatmunk az nagyon fontos része, tehát hogy azért sokszor problémát tud okozni, hogy mondjuk otthon is minden az anyára hárul, sok esetben, legtöbb esetben az anya marad nyilván otthon, ugye a babával az első időkben, és akkor ez a felállás az még megmarad az utazások során, és akkor az nem lesz egy élmény, de hogyha ezeket otthon is megosztjuk, és az utazást arra használjuk, hogy az apa még jobban be tudjon ebbe vonulni, hogy neki is van erre egy igény, hogy igazi minőségi időt töltsön a baba körül, a gyerekkel, hogy jobban be tudjon vonulni a körülötte lévő teendőkbe, akkor az utazás egy nagyon jó lehetőség erre például.
Igen. Igazából a legjobb helyen a témánál vagyunk, mert pont ezzel szerettem volna folytatni. Akik hallgatják a Roadmovie-t, azok tudják, hogy az egyik kiemelt támogatónk a Cserisk utasbiztosítás, aki minden vendégnek föltesz egy kérdést, és ha nálatok arra lenne kíváncsi, hogy milyen tulajdonságok, mik kellenek, mik azok a legfontosabb dolgok, amelyek szerintetek ahhoz szükségesek, hogy békében, nyugalomban és lehetőség szerint problémamentesen tudjunk ilyen jellegű utazásokat is megvalósítani gyerekekkel. Hát én nézelőttem az oldalatokon, és ugye azt is mondtam, hogy az első utatok ugye Mexikóba vezetett, akkor 5 hónapos volt a Poldi, és pont ennek az utazásnak a kapcsán van egy számomra nagyon érdekes és tanulságos cikk, amiben 10 olyan tippet, vagy 10 olyan javaslat ott vesztek végig, amelyek a legfontosabbak szerintetek. És ebben vannak nagyon érdekesek, tehát itt a hozzáállástól, a repülés, a desztináció, a fokozatosság, a nyitottság, Timi a csapatmunkát már említetted. Ezekből kiemeltek egy párat, amik szerintetek különösen fontosak?
Szerintem, amit ez a fontos itt tisztázni, tehát hogy ezek az utazások nem feltétlen problémamentesek, vagy stresszmentesek, vagy feszültségmentesek, főleg ahogy mondjuk mi utazunk, tehát itt rengeteg stressz helyzetbe, váratlan helyzetbe kerülünk, ami nyilvánvaló, mondjuk okoz az emberben egy feszültséget vagy stresszt. Itt az lesz a kérdés, hogy ezt az ember ugye hogy tudja, milyen az érzelmi szabályozási képessége, hogy tudja ezeket a feszültségeket kezelni, hogy tudja váratlan helyzet, hogy reagálni maga. Tehát az egy adott szituációra lehet így reagálni, meg amúgy reagálni. Tehát, hogy hogyan éljük meg, tehát ez mondjuk az említett hozzáállás, hogy ezt mondjuk egy klasszikus multis mondás, hogy problémák nincsenek, csak megoldásra váró feladatok. Mi is azért ezt így magunkével tudtuk az évek alatt tenni, és az utazások során is így vagyunk vele, tehát ez a hozzáállás az tényleg egy nagyon fontos, hogy látjuk az adott, hogy ezt egy problémának látjuk, vagy egy megoldandó feladatnak, amit élvezünk, hogy közben meg tudunk fejlődni.
Legyünk reálisak. Tehát, hogyha otthon mi küzdünk a gyerekkel, mert nem alszik el, mert türelmetlenek vagyunk, mert nem eszik meg, meg nem tudom, még száznan problémát fel tudnék sorolni, akkor nem kezdjünk olyan államot kergetni, hogy az gondtalan,
mihetető
nyaralás lesz, mert fogalmazzunk meg magunknak valódi elérhető dolgokat, mert hogyha ilyen nem reális dolgokat képzelünk el az utazásról, akkor tudja, hogy csalódottan fogunk az eljegyezni. És akkor az a lényeg, hogy olyat próbáljunk megcsinálni, hogy oké, hogy azt a gyereket etetnem kell, oké, hogy délután nekem úgy kell szerveznem a programot, hogy a gyerek délután alszik, hogy akkor valahol tudjon aludni, hanem próbáljuk meg olyan megoldásokat találni, amiben tudunk egy kis időt magunknak is, kis élményt magunknak is lopni. Tehát, hogy gyerek délután alszik, akkor utána megyünk el, fölrakom a hátamra, ki szoktam menni a játszótérre délután, most Rómában fogok sétálni egyet, és Rómában megyünk el a játszótérre, vagy jó, Rómában megyünk, sétálunk a mit tudom, a folyosszám körül, és akkor van egy élményem, amit én kapok. Tehát a gyereknek a dolgai azok nem fognak eltűnni. A kérdés az, hogy tudom ezt bele tenni abba a csomagba, és hogy tudom magamnak jobbá tenni a dolgot, hogy élményt hogy tudok magamnak szerezni. Ne fogalmazzak meg irreális vágyakat, tehát nem lesz. Tehát a pohad is lerágja a vústrólunk, ahogy szokták mondani, mert kell vele foglalkozni, kell vele játszani a városlátogatás közben, mindenképpen találunk neki egy-egy órás játszóterezést, amit gyerek nélkül nem tennénk, nem ez lenne a programunk, de tudjuk, hogy van egy gyerekünk, akire figyelnünk kell. Tehát, hogy nem fogunk úgy nyaralni, hogy én kimegyek egy könyvbe, befekszem a pálmafa alá, és akkor délbe fölállok, és akkor elfogyasztom az ebédemet, aztán délután egy kicsit szunyókálok, miközben a gyerek ül az árnyékba, és csak kézfeltétellel jelzi, hogy akkor még most enni szeretnék valamit. Tehát, hogy legyenek sőt. Én azt gondolom, hogyha aktív utazást csinálunk, akkor az események folyama, a történések folyama, az bele tudja vonzani a gyereket is, tehát, hogy ő is szemlélődik, és részévé válik az utazásnak, és sokkal inkább együttműködő lesz. Tehát este például tuti nagyot fog aludni, mert annyi élmény éri, hogy estére elfárad és tud aludni. Vagy simán elalszik úgy a hátunkon, vagy utazás közben, amikor A pontból B pontba megyünk az autóban, hogy akkor nyugodtan tudunk menni. Tehát meg kell találni azokat a dolgokat, és elérhető célokat, megvalósítható álmokat kell az utazásnál is megtalálnunk. Tehát, hogy szerintem, és akkor tudunk elégedetten visszajönni, és akkor tudunk élményekkel visszajönni, de ez nem pihentető.
Hát meg tényleg ez, hogy az elvárások helyett rugalmas elképzelésekkel érdemes nekiindulni, tényleg tehát ne hajszoljunk ilyen elérhetetlen álmokat, hanem hogy tényleg, hogy ezt minek fogjuk fel, tehát hogy nem egy nyaralásnak, hanem mondjuk egy felfedezésnek, mert az a fajta utazás, amit mi is csinálunk, hogy tényleg napi 20 000 lépés megyünk, majdnem minden nap máshol alszunk, tehát megyünk, felfedezünk. Ez szerintem olyan összhangban van a gyerekek működésével, mert őket ez az explorációs vágy, ez a felfedezési vágy viszi előre. Ők annyira nyitottak a világra, annyira érdekli minden őket, főleg a természet, a túrázás, hát melyik gyereknek szeretne, vagy akár mondjuk egy sátorban aludni, vagy szafarizni, és nézni az állatokat, vagy kavicsot dobálni a tengerbe aztán, tehát hogy tényleg mindenféle ilyen, nem tudom, kalandunk során a Poldi annyira, mindig tudunk vele olyan dolgokat találni, ami lekötés, főleg az, hogyha megyünk, és történnek a dolgok, akkor meg még inkább, tehát hogy annyira érdekli minden.
Ja, akkor szerintem modellezzük le ezt egy konkrét példán keresztül, és akkor én mindenképpen Irakkal kezdeném, mert azon még nekem is megakadt a szemem, hogy bevállaltatok egy iraki utat Poldival. Azért ez egy olyan ország, ahol legalábbis azt feltételezzük, hogy a körülmények azok nem feltétlenül adottak ahhoz, hogy mindent az előzőekben elmondottaknak megfelelően tudjatok csinálni, hiszen valószínűleg sokkal több váratlan helyzettel szembesültök. De mielőtt Irakba belemegyünk, 20 másodpercet kérnek szépen a hallgatóktól, az IBUS-nak az ajánlata következik a témához, vagyis a gyermekes utazáshoz kapcsolódóan.
Fedezd fel a családbarát üdülés varázsát a Török Rivierán. Akvaparkok, gyermekmedencék, éttermek, bárok és számtalan szórakozási lehetőség vár rád. Animációs programok, miniklub, vidámpark, kristálytiszta tenger várja a kicsiket és nagyokat. Itt mindenki talál magának szórakozást és kikapcsolódást. Vízi csúszdák, fitness, szépségkezelések és élőzene. Ünnepeld az együtt töltött időt a Török Riviera családbarát paradicsomaiban, az IBUS szervezésében.
Köszönjük szépen, hogy érdekesnek találtátok az ajánlatot, akkor nézzétek meg az IBUS-nak a weboldalán. Szóval, hogy Irak? azt nagyon sokszor tapasztalja az ember, hogyha utazik, különösképpen, hogyha olyan országokból utazik, amelyek adott esetben nincsenek rajta legtöbbeknek az első számú utazási listáján. Ilyen országok azért szép számmal akadnak abban a régióban is, nem csak Irak, hanem Pakisztán, Irán, de akár még Grúziát, Örményországot is említhetnénk, akkor azok a percepciók, amikkel sokan viszonyulnak ezekhez az országokhoz, azok általában sokkal negatívabbak, mint amit ott a helyszínen tapasztalunk. Nem tudom, hogy Irakkal kapcsolatban nektek volt-e hasonló megélésetek, erre is kíváncsi vagyok, illetve arra, hogy miért választottátok Irakot, azért nagyon bevállalós út.
Irakban úgy közlekedtünk, vagy úgy voltunk ott, ahogy mi nem szoktunk. Ez azt jelenti, hogy volt egy helyi vezetőnk, az úgynevezett fixe, és volt egy sofőrünk is. Tehát két helyi emberrel utaztunk, őket otthonról szerveztük le, és ezt a fajta ilyen biztonsági intézkedést hoztuk meg ma. Ez több okból is nagyon praktikus volt. Egyrészt Bagdadon kívül minden csak arabul van kiírva, tehát hogy konkrétan a szálloda előtt állva sem jöttünk volna rá, hogy ez a szálloda.
Nyilván is booking sem tett
foglalni. Booking sem, tehát hogy mondjuk gondolj bele abba, hogy azt hiszem, hogy ha Budapestre rákeresek a bookingon, akkor kb. 6000 szállást ajánl föl, vagy még Irakban talán 60-at adott föl összesen az egész országra. Ami jóval nagyobb területére és lakosait tekintve is, mint Magyarország, tehát nem úgy működik a rendszer, mint ahogy azt megszoktuk. Tehát az egyik dolog az volt, hogy megtettünk pár ilyen biztonsági intézkedést, és persze sok ilyen up-to-date blogot, videót kerestünk, próbáltuk összerakni, hogy mi az, ami nekünk belemegy. De hát ami miatt meg el akartunk menni, tehát Mezopotámia, a Sumérok, a Bagdad, a Agatha Christie, az íves kapatadezése, Gilgamesh, tehát, hogy rengeteg olyan klasszikus dolog van ott az emberiség kultúrájának a bölcsője, amit mindenképpen szerettünk volna megnézni.
És ugye egy-két éve már lehet utazni.
És lehet utazni.
Ugye ez tényleg csak egy ilyen prekoncepció, mert ugye nyilván azért is utaztunk ki, mert laposan utána olvastunk és jártunk annak, hogy most arra egy biztonságosan látogatható ország. Nyilván, hogyha az ember nem olvas így utána, és azt hallja, hogy Irak, akkor az jut az eszébe, amit az elmúlt 4 évtizedben hallott róla, hogy ISIS, terror, Saddam, stb. Tehát, hogy ez az első kép bárkinek, amibe fog ugrani. De amint elkezdtünk utána olvasni, akkor láttuk, hogy ez már teljesen megváltozott, az egy abszolút biztonságos ország. És nagyon sok ilyen helyinek is írtunk, akik ugye ezt a fixer szolgáltatást ajánlják. Nyilván náluk is rákérdeztünk, hogy gyerekkel minden, és mondták többen, hogy voltak már náluk gyerekes látogatópontok el Lengyelországból, illetve hogy két éve vezették be ezt a Visa on Arrival, tehát hogy most már a pápa látogatása után lehetővé tették, hogy a helyszínen be lehessen vízumot is szerezni, és nekünk az is egy fontos szempont volt az előbb említett Gilgamesh, Ábrahám, Biblia, tudásfája, tehát minden csoda mellett, kulturális történelmi és amúgy földrajzi csoda mellett is, hogy fontos ez, hogy nem egy látogatott ország, tehát hogy azért mi igyekszünk, vagy szeretünk olyan helyekre menni, amik nem turistások.
Ez esetben nem éreztétek úgy, amit nagyon sokan megfogalmaznak kritikaként az ennyire aktív utazás kapcsán, aki gyermekkel teszi az ilyen típusú aktív utazást, hogy ez azért jelentős részben a szülőknek az önmegvalósításáról szól, hiszen ugye titeket érdekelt Irak, saját magatok szeretnétek felfedezni a világot. Nyilván, hogy említettétek, hogy a személyiség fejlődésére, a nyitottságára, a nyelvtanulására nagyon-nagyon sok mindenre hatással van. Én ezzel maximálisan egyet tudok érteni azoknál az országoknál, amelyek ilyen jellegű kockázatot, mint mondjuk Irak, nem hordoznak magukban. Persze, ugye mondtad Timi, hogy biztonságos, de valószínű, hogy még mindig ezerszer veszélyesebb, mint hogyha, nem tudom, akárcsak Nicaraguában lennétek.
Egyáltalán nem. Tehát, hogy ennél nagyobb biztonságban azért, mint Irakban, meg olyan szeretettel körbevéve, mint Irakban, sehol nem találkoztunk a világon. Mm-hmm. Tehát, hogy az utcán odajöttek szinte folyamatosan emberek hozzánk, hogy meghívjanak a házukba ebédelni, vacsorázni, vettek a gyereknek édességet, kávét nekünk, csak beszélgetni, hogy honnan vagyunk, mennyire örülnek nekünk. Nyilván van katonai jelenlét, sok ilyen katonai ellenőrzőpont van, tehát a biztonságot, mint olyat Irakban nem.
Inkább egy most egy olyan ablak volt, szerintem nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig lesz majd. Most tényleg egy ilyen biztonságos periódus volt, vagy legalábbis mi annak ítéltük meg, és azért is mentünk el. És ez pedig, hogy rángatjuk a gyereket magunkkal, én azt gondolom, hogy ez igen, mi utazunk. Mi azok az emberek vagyunk, akik szeretnek utazni, és ebbe az utazásba mi ezt a normalitásnak érezzük, ha mi szerettünk utazni, akkor nem adjuk fel az utazást, és megpróbáljuk úgy szervezni az utazásainkat, hogy abban a Koldinak is helye legyen. És mondjuk ez pont erre az iraki útról a fixerünkkel azóta, ami azóta is emlegeti.
Szoktak hangüzeneteket váltani.
Igen, hangüzeneteket szoktak váltani, és hogy én nem látom, nem gondolom azt, hogyha a szülő jól érzi magát, ebben a jó érzésben ott van a gyerek is, hogy ez valami negatív lenne. Tehát, hogy én inkább arra szeretnék biztatni embereket, hogy ha van olyan dolog, amit ők szeretnek csinálni, akkor azt próbálják gyerekkel együtt csinálni. Mindent elkövetünk, tehát a napi szinten mi nagyon figyeljük Poldinak a visszajelzéseit. Talán ez is segít, hogy még jobban őt is megismerjük, és hogyha látjuk, hogy fáradt, akkor visszaveszünk a tempóból.
Ennyi minőségi időt eltölteni gyerekkel, amit ugye az utazások során nekünk lehetőségünk van, az szerintünk azért elég ritkán adatik meg, hogy családokként, tehát hogy mikor az apa is ennyire aktívan ott van, együtt vagyunk, jelen vagyunk, minőségi időt töltünk, felfedezünk, élményeket szerzünk együtt. Tehát én azt nem gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, hogy az ember önmegvalósít, és ugye a saját vágyait, a saját boldogságát előtérbe helyezi gyerek mellett, sőt, ugye az, hogy a szülő boldog, csak az adhat a gyereknek is zöld jelzést arra, hogy ő maga is megengedhesse magának, hogy boldog legyen. Ha a gyerek azt látja, hogy anyám, apám szenved, nem érzi jól magát, mert úgy érzik, hogy nem tudják megélni az életüket, mondjuk azt, amit ők szeretnének, mert lemondanak róla miattam, hát ahogy Fed már is mondja, hát kell a fenének, hát miattam, ne mondjatok le róla, hát ő nem akarja, hogy ő miatt, ami ne éljük meg az álmainkat. Tehát, hogy nyilván ez a közös metszetet meg kell keresni, vagy mi is ezt fokozatosan építettük, vagy nem Dél-Afrikába mentünk először, vagy
nem Mexikóban.
De hát, hogy annak egy olyan részére, ami tök turistás,
és hogy azért láthatunk,
hogy ezek abszolút ilyen tudatosan meg közös metszetet keresve felépített, nem tudom, önmegvalósítások, ami szerintünk ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon kifejezetten nagy hagyománya van ennek, hogy te szülő vagy, akkor te ne érezd jól magad, tehát hogy nehogy pedig...
Nem, úgy érezd jól magad, hogy a gyerek az első.
Ez egy gyerek az első. Szerintünk pedig mindenki egy formán fontos a családban. Nem a gyerek a legfontosabb, nem ő, nem én, együtt. Hogy együtt érezzük jól magunkat, és ami a legfontosabb még ez, nem volt olyan hely, ahol mondjuk a Poldi ne érezte volna jól magát. Tehát ez megint egy ilyen felnőtt embernek a prekoncepciója, az ő fejében lévő korlátok, hogy egy gyerek mitől tudja jól érezni magát, mert hogy a gyerekprogram kell, de neki nem kell gyerekprogram, a Poldi az annyira, ugye ha gyerekként van egy nagy térben is szolgálhat, és van pár kavics, meg két bót, ők már tök jól tudják érezni magukat. Tehát ugye ezeken a Libanonban, Balbekben, meg az ilyen emlékműveken, úgymond, ahol lehet így mászkálni, ez neki egy nagy játszótér volt például, meg hogy jövünk, megyünk, új ételeket kóstolunk meg, emberekkel találkozunk, felfedezzünk, ezt mondtam, tehát a gyerekekben ez az explorációs vágy abszolút megvan, ez csak így magunkban, ugye felnőtt korunkban, sajnos sokakból ez kihal, de azt gondoljuk, hogy pont így tud megmaradni az utazás által, ez, hogy nyitottak maradjunk a dolgokra.
Nagyon sok kérdést olyan jól megválaszoltok még anélkül, hogy föltettem volna, mert egyébként épp erről szerettem volna, illetve ezt erre nagyon kíváncsi lettem volna, hogy egy olyan országban, ami egyébként alapvetően a történelmi kulturális látnivalókról szól, ott mennyire tudta jól érezni magát meg, miközben ti ezeket az emlékhelyeket látogattátok meg, vagy akár a háborúhoz kapcsolódó helyeket, mert ugye itt Saddam Husseinnek a palotájától kezdve nagyon sok olyan hely van, amit szintén érdemes meglátogatni, ő ebbe hogyan tudott integrálódni. De igazából részben megválaszoltad, hogy igazából az egész világ egy nagy játszótér, csak kreativitáson múlik, hogy találja meg magának a gyerek.
Eszembe jutott, hogy ugye az egyik helyre Urukba akartunk elmenni, és esett az eső. És nem értettük miért, nem mondták, hogy nem lehet bemenni, mert esik az eső. Ó, de hát az egyik legfontosabb hely, ahol szerettünk volna menni, de hát esik az eső. És akkor a lényeg, hogy kiderült, hogy nincs képítve az egész, hanem azért nem engednek be, mert fölázik ilyenkor a talaj, és amikor ott sétálsz, akkor nem tudod, hogy mi van a 10 centivel a felszín alatt, a gyaktáblák, és azokon, hogy lépkedsz, akkor így ropognak a lábad alatt. És a Poldi akkor így éppen rohangált, és akkor fölkapott egy ilyen a gyaktáblát, ami mondták, hogy hát nézzétek meg, itt van egy ilyen 6000 éves írásos emlék.
Írásos emléktábla.
És hogyha lehet, akkor Poldi ezt most ne dobja el, nem rakja vissza oda, ne ezzel dobálózom, mert itt ez nem praktikus. Ilyen is csak Irakban történhet meg velünk.
Úgyhogy, korábbi az... vendégem Perger István volt Irakban, és ő is hasonlót mesélt, hogy igazából ugye a földön fekszenek az ilyen többezer éves emlékek, tehát egy egészen elképesztő.
És ez egy föltárva, 5%-a van föltárva, 95%-a nincs föltárva uruknak, tehát hogy ott annyi minden van még, hogy elképzelhetetlen.
Még csak annyi, bocsánat, ez a, ugye, hogy a gyerek hogy mindenhol feltalálja magát, hogy tényleg, hogy ott rohangál, van pár kavics, pár 6000 éves dolog, akkor, tehát hogy ez olyan értelemben szerintünk otthon kezdődik, tehát hogy még Poldi, ott itthon sincs agyon foglalkoztatva, vagy szórakoztatva, vagy nincs túlingerelve, tehát hogy nagyon kevés mondjuk ugye a képernyőidő, és hogy alapvetően is, hogy minden, tehát hogyha hétköznapokban vagyunk, akkor is igyekszünk ilyen természetben lenni, levegőn lenni, kint lenni, minél kevesebbet képernyőzni, akár előtte is, vagy hogy ő is nagyon keveset néz, és hogy ugye megmarad a gyerekeknek ez a szemlélődő képessége, meg ez a kreativitás, és hogy mi azt gondoljuk, hogy ezeket is annyira tudja támogatni az ilyenfajta utazás.
Csinál jobb programot, mint a tévénézés, és a gyerek biztos partner lesz benne.
Nekem nincsen gyerekem, de a bátyámnak van 3, úgyhogy végignéztem, illetve hát nézem végig jelen pillanatban is kettőnek a felnővését, az egyiket ezt már többé-kevésbé volt szerencsém végignézni, de én is azt tapasztaltam, hogy igazából a legdrágább és legtöbb nyelven beszélő, meg zenélő, meg színes, bármilyen játékot meg lehet venni a gyereknek, de a legérdekesebb az úgy az lesz, hogy egy vödörből kijönti a gesztenyéket, majd visszapakolja, majd újra kijönti, tehát hogy megtalálják. Én is azért azt látom nagyon sokszor. Nyilván ez a rengeteg játék, meg a különféle ilyen egészen extrém vizuális tartalmakkal bíró, gyereket lefoglaló, mindenféle tabletek, meg kütyük, azok az részben azt a célt is szolgálják, hogy tehermentesítsék. A szülő próbálja tehermentesíteni magát azzal, hogy talán ezzel egy picit tovább lesz a gyerek, vagy talán egy picit tovább lefoglalja. Visszatérve a biztonsági kérdésekre, vagy arra a kérdésre, amit ugye feltettem azzal kapcsolatban, hogy mennyire érzitek ezt a saját tudatoknak, és mennyire érzitek ezt egy közös útnak. Nyilván erről nagyon sokat lehet beszélgetni, mert több aspektusa van, de azzal maximálisan egyet tudok érteni, hogy egy olyan közegben nő fel a gyerek, ahol azt látja, hogy a két szülő az önmagát tudja adni, és egyensúlyban van, és a kapcsolatuk is egyensúlyban van, az valószínű, hogy számtalan olyan pozitív hatással bír az ő személyiségére, amely hatások nem következnének be, hogyha adott esetben önmaguk korlátozása mellett élnék az életüket a szülők, és ez olyan belső feszültséget okozna adott esetben, ami később a kapcsolatra, vagy akár a családra, a család mintára, a család modell rossz hatással lenne. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ez az aspektus, amit talán nagyon sokan nem gondolnak ilyen szinten végig, mint ahogy ti most ezt az előbb egyébként szerintem tök jól elmondtátok.
Igen.
Hogyan kezeltétek, csak még ilyen praktikus oldalra visszatérve, tehát például a repülést, mert én megint csak amit hallok, meg látok tapasztalatok, hogy amitől a legjobban félnek a szülők, és ezért általában inkább autóval indulnak útnak, mert ott ki tudják számolni az alvási időt, tudják ütemezni az indulást, megfelelő pihenőket, megfelelő távolságokat tudnak betervezni. A repülés az meg olyan szempontból egy, hát nem kiszámíthatatlan, de mindenképpen egy eleve elrendelt adottságokkal rendelkező műfaj, hogy van egy indulási időpont, a gép lehet, hogy késik, sokszor kiszámíthatatlan tényezők jöhetnek be. Emiatt nyilván teljesen érthető módon ettől nagyon sokan félnek, ti ezt hogyan kezelitek?
Félünk, de cselekszünk. Tehát szerintem az első és legfontosabb dolog, hogy olyan dologtól ne féljünk, amire nincs ráhatásunk. Ugye általában az szokott a legnagyobb probléma lenni, hogy mi van, hogyha a gyerek sírni fog. A gyerek az szokott sírni, akár sírhat repülőn is. Nem jellemző egyébként. Te is biztos sokat repültél már. Ugye volt olyan repülőutad, amikor nem tudtad élvezni a repülést, mert a gyerek végig bömbölte melletted a repülőutat?
Ők mindig mellém kerülnek.
Igen.
Tehát én nekem van egy ilyen mágnes képességem, hogy a sírók és gyermekek azok mindig az ilyen 2 méteres körzetemben vannak.
És végig sírják az utat.
Hát felszálláskor, leszálláskor jellemzően igen. És hát én azt is látom, hogy nagyon sok múlik a szülőnek a viselkedésen, hozzáállásán, hogyan kezeli a gyereket, mennyire stresszel és feszül be azon, hogy sír, mennyire érzi azt, hogy neki ezzel folyamatosan foglalkoznia kell, járkálnia kell, vele cipelni kell fel alá. Az nem feltétlenül, az én meglátásom szerint nem mindig azt eredményezi, hogy a gyerek nyugton marad.
Tulajdonképpen a legfontosabb dolgot el is mondtad, hogy a szülő viszonyulása ehhez az egész kérdéshez ez a legfontosabb. Az, hogy felszállás, leszálláskor előfordul az, hogy sírnak a babák, az egy tök normális folyamat, mert olyasmit éreznek, amit lehet, hogy korábban nem éreztek, és mondjuk ettől megriadnak egy kicsit, vagy éppen a szülőnek a feszültségét érzik, az tükrözik. De hogy alapvetően, hogyha úgy fölkészülünk rá, és odafigyelünk, akkor ez nem lehet, nem okozhat problémát. Ez megint úgy érdemes csinálni ezt is, hogy az ember repüljön először egy-két kisebbet, megtanulja azt, hogy mondjuk például, hogy tud pelenkázni mondjuk a repülőn, mi kell a repülőn, hogy tudok mondjuk szoktatni, vagy hogy tudom itatni a gyereket, hogy a kiegyenlítése meglegyen. Tehát, hogy ezek az apró kis trükköket megtanulja, és akkor utána, tehát a gyerek az életnek a szerves része. Nálunk van ez a nagy félelem a repüléstől. Mondjuk ezekben a latin országokban meg simán oda mennek hozzád, és azt mondják, hogy jaj, segítsek akkor valamit, hogyha sír az gyerek, akkor majd én sétálok vele. Tehát, hogy az, hogy a gyerek veled van, az egy normális dolog, és az, hogy a gyerek sírni szokott, az is egy normális dolog, és azt gondolom, hogy mivel mindenkinek joga van repülni, ezért a családoknak is joga van repülni. A szülőnek pedig az a feladata, hogy figyeljen a lehető leginkább a gyerekére, próbálja meg megnyugtatni, ne azzal foglalkozzon, hogy ez kit mennyire zavar. Szerintem, és akkor utána az élni és élni hagyni része megvan. Inkább magunkat kell felkészíteni, hogy ne olyan dolgoktól féljünk, amire nincs ráhatásunk. Mert az, hogy van egy mogorva szomszéd, akit idegesít az, hogy már megint, tehát tőlünk, mellőlünk is ültek el, amikor meglátták, hogy gyerekkel utazunk, hát én azzal most mit kezdjek? Hát küzdjem meg ő vele. Nekem az a dolgom, hogy magam jól érezze, magam meg a gyerek jól érezze magát, és akkor talán a lehető legkevesebbet fogja sírását.
Igen, ez tök fontos, hogy én is úgy látom ezeknek a szülőknek az arcán, hogy egyfajta szégyenérzet alakul ki bennük, mert hogy sír a gyerek, és ezért érzik azt, hogy nekik azonnal cselekedniük kell, pedig nyilván ebben nincsen semmi szégyen. És egyébként működött nektek az első utat, mert ugye ez a Mexikót, ez Szimi többször említetted, hogy egy rövid útra, tehát akkor Mexikóban, egy rövid mexikói repülésre, nyilván átszállással viszonylag nyugalmas volt?
Abszolút.
Tehát megint csak, hogy vannak dolgok, amitől félek, amit nem is tudom, hogy fognak történni. Nekünk ez viszonylag zökkenőmentesen történt, akkor sírt Oldi, amikor mellette levő gyerek elkezdett üvölteni, ugye ez egy jó kis láncreakciót be tud indítani, de meg tudtuk mutatni, és akkor szépen megnyugodott. Igazából szerintem megint, tehát magunkat kell felkészíteni arra, hogy mi hogy tudjuk megnyugtatni, vagy mi hogy tudjuk kezelni ezeket. Ezekre nyilván vannak ilyen kis praktikák, ezekről nagyon sokat írtunk, meg nagyon sokszor írtunk. Érdemes, tehát nem szabad, hogy ez eltántorítson minket, és egy-két sikeres repülés után már sokkal nagyobb magabiztossága fog az ember nekivágni az útnak.
Minden csak olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy sokkal könnyebben ment, mint gondoltuk.
Igen, meg... igen, nekik is voltak ilyen kurzusaink, utána tartottunk, akik repülés előtt voltak, és általában mindig felépítünk magunknak egy ilyen félelmet, hogy miért nem gátakat, de amikor úgy belevágunk, akkor látjuk, hogy sokkal könnyebben megy, és hogyha meg nehezebben megy, akkor kitapasztalom, hogy legközelebb mit csinálok máshol.
Teljesen logikusnak tűnik. Már ugye az utolsó negyed évbe értünk a beszélgetésnek, egy-két dolog még mindenképpen érdekelne engem, mindenek előtt, mielőtt itt a gasztronómia, meg kedvenc országok, meg szeretnék erről a sablonmentes tudatos étkezésről is egy kicsit beszélgetni, mielőtt ebbe az irányba elmennénk, engem érdekelnek a költségek. Ugye nagyon sok utazás alatt tapasztaljuk azt, hogy igazából, hogyha hosszú távon utazunk, akkor a költségeinket nagyjából azon a szinten tudjuk tartani, amennyit otthon is elköltenénk az életvitelünkre. Finanszírozni tulajdonképpen az odautat, a visszautat, meg néhány kezdeti költséget kell. Itt most ugye egy évet töltötök Nicaraguában, tehát szerintem ilyen szempontból ez jól lemodellezhető. Ez a kijelentés, ez gyerekkel együtt is tartható? Nagyjából ezt hogyan látjátok mondjuk az itthonival összehasonlítva?
Abszolút, körülbelül ugyanannyit költünk, mint otthon. Az annyi a különbség, hogy kicsit talán máshogy tevődnek össze a költségek, tehát mondjuk itt a szerviz az olcsóbb, tehát egy étterem az olcsóbb, mint otthon, de mondjuk ugyanúgy erre videket utazunk, csak ugye itt most innen utazunk, tehát most nekünk a közel, ugye nem olyan régen írtunk Dominikáról, meg Jamaikáról, nekünk az van most közel, oda tudunk olcsón fapados jegyet szerezni, vagy mit tudom én, Kolumbia, valami nagyon közel van, vagy most ugye voltunk a szomszédos El Salvadorban, Hondurasban, az a közeli, úgyhogy oda utazunk ide, abszolút ugye azt a az otthoni költéseket ugyanúgy tudjuk tartani.
Igen, meg itt az utazások során is ugye igyekszünk ilyen low budgetben, amennyire lehet. Tehát, hogy mindig mondjuk a szállásokat is úgy választjuk ki, hogy sorban rakjuk a legolcsóbbtól, és akkor ami jó helyen, a jó értékelésű legolcsóbb nagyjából nekünk ez tökéletes. Most nevettünk is, hogy El Salvadorban voltak ugye ilyen 18 meg 30 dollár körüli szállásaink, és akkor valahogy így nem... Mondjuk, hogy helyszínen derült, hogy ezek ilyen közös fürdősek egyébként, és akkor még úgy voltunk vele, hogy ez teljesen jó, de hát a gyerekkel is merök volt, és az egyikben talált egy kis kutyát, amivel eljátszott, a másik bajmedetes ágy volt, ilyen abszolút hosszú jellegű volt, és akkor az volt a poén, hogy ugrálhat az ágyon, összetoltuk, és akkor ugrált az emeletes ágyról. Tehát, hogy a gyerekek, nem a gyerekeknek vannak olyan igényszintjei, hogy az ötcsillagos izébe menjünk, tehát ami most jó értékelésű, és hogy tehát azok általában rendben, rendben vannak.
Tehát, hogy gondolom most egy apartman béreltek, tehát most nem szállodában vettek, hanem ez egy hosszú távú.
Igen, egy apartman, tehát lakásban lakunk, ugye két-három szobás, hogy legyen pódinak is, nappal is hasonló szinten, mint mondjuk ahol otthon élünk, csak kicsit drágább. Talán.
Olyat kérdezhetek, hogy mondjuk Nicaraguában, tehát hogyha itt vagyunk ennél példánál maradva, milyen havi büdzsét kell elképzelni, tehát hogyha valaki egy háromfős család szeretne hasonló körülmények között hosszú távon élni Közép-Amerikában, jelesül most Nicaraguában, akkor ez körülbelül mennyiből tud megvalósulni?
Nicaraguában költségeink nagyjából ugyanannyi, mint Magyarországon, kicsit máshogy tevődnek össze, de itt is az van, hogy milyen igénye van az embernek. Tehát nekünk nincs autó, motorral közlekedünk. Lehet házat úgy bérelni, hogy mondjuk nincs benne klíma, nincs semmi benne, csak az alap dolgok azok ilyen 200 dollár körül kezdődnek itt szóval, de mondjuk a vidékre aztán lehet, hogy még olcsóbban is lehetne bérelni havi szinten, de van panorámás jacuzzi, úszómedence és klimatizált ház, az 2500 dollár körül mozog itt.
Ott volt a kanada ismerősök, akik 3000 fizettek.
Igen, ők 3000 dollárt fizettek havonta, úgyhogy ez az igénytől.
Kettő között, de mondjuk mondhatunk egy ilyen átlagot, hogy ez az ilyen 700-800 körül már
lehet. Ott kezdődik már az, amikor már medencét is kapsz hozzá.
Nyugati elvárásoknak megfelelő.
Igen, és itt mondjuk például a rezsi, az teljesen más struktúrában tevődik össze. A legnagyobb kiadásunk a rezsivel az áram. Ha használjuk a klímát, akkor 200, csak az áram, 200-300 dollárt is el tudja érni. És az internet is olyan 60 dollár körül, attól függ, hogy milyen gyors internetet akarsz.
Több, mint itt.
Tehát nekünk ez viszonylag gyors internet, de mondjuk itt nincs gáz, mert csak a fűtésre vagy a főzésre használjuk a gázt.
Igen, meg az áram is azért lehet, tehát mondjuk nem használjuk, hogyha nem használjuk, nem szoktuk nagyon használni a klímát, az 100.
Igen, 100-150 dollárról kijövünk. A benzin például az 500 forint körül van literje most, a sör az 1 dollár körül van. Ha be akarunk menni enni egy tál ételt, az mondjuk 3-4 dollártól kezdődik. Tehát, hogy lehet olcsóbban is, de mondjuk fizethetünk több száz dollárt is étteremben, tehát, hogy vannak drágább éttermek. Úgyhogy simán meg lehet oldani szerintem annyi pénzből ugyanazt az igényt, mint Magyarországon. Igen, otthon nincs medencénk, itt most olyan lakást bérlünk, ahol több lakás ugyan, de van medence.
Köszönöm szépen, hogy konkrét összegeket mondtatok, meg konkrét számokat mondtatok, és nem kitérő választottatok a kérdésre, mert szerintem ez sokakat érdekel, mert már csak személyesen is találkozok olyanokkal, akik gondolkodnak ilyen típusú, úgymond életváltáson. És még hozzátenném, hogy tényleg érdemes az oldalatokon böngészgetni, mert nagyon sok utazásról egészen konkrét költségeket írtatok, árakat, amiket most elmondtatok, ahhoz hasonlóan leírtátok, hogy a leggyakrabban felmerülő költségek azok nagyjából hogyan néznek ki. Mint ahogy egyébként, és akkor itt átkötnék az utolsó két kérdésnek az elsőjére, a gasztronómiára, a sablonmentes oldalon is szétnéztem, és én azt látom, hogy nektek nagyon-nagyon fontos, tehát az átlagnál sokkal fontosabb a gasztronómia, illetve az, hogy mit esztek. Szakácskönyvet, vagy valamilyen ilyen kézikönyvet is kiadtatok tudatos táplálkozásból. Ez az utazás hozta magával, tehát ez menet közben az elmúlt években alakult ki, vagy előtte is ennyire fontos volt számotokra az, hogy milyen alapanyagokból és miket esztek?
Fontos volt, de máshogy, tehát nekem elég sok problémám volt így az étkezéssel, és igazából pont az utazás meg a pszichológia, ez a kettő volt, ami segített így ezen változtatni, tehát hogy nagyon ilyen Tehát nem tudom, pár ételt ettem, teljesen kikészültem, hogyha nem tudtam, hogy miben hány kalória van, vagy nem ettem ezt, azt, és hogy ahogy utaztunk, akkor így azt éreztem, hogy ez nem élet, hogy én nem akarok így élni, és hogy ezen változtatni kell, és sikerült, tehát ez nagyon sok évnyi tudatos munka van ebben. Mára pedig eljutottunk odáig, hogy megmaradt mondjuk az egészséges étkezés iránti igény, de ez abszolút karöltve tud már járni ennek az élvezetével, tehát hogy meg a nyitottsággal, meg a rugalmassággal, tehát hogy legyünk bárhol, mindent igyekszünk megkóstolni, mindent megeszünk, úgymond, amit elénk raknak. Tehát az sokat fejlődött, tehát hogy ilyen tudatosan induljunk el, mondjuk egy ilyen gasztróbakancs listával, mindig van egy ilyen 30 tételes listánk a helyi ételekről, amit így összebadázgatok, és akkor mindent igyekszünk kipróbálni. Egyelőre
megnézzétek, hogy miket szeretnétek majd kipróbálni?
Igen. Aha. Tehát ez abszolút egy ilyen tanulási, fejlődési folyamatnak egy ilyen újabb szintje. Ez nem volt mindig így, ezen úgymond dolgoztunk, fejlődtünk, tanultunk együtt, és akkor a Zoli is, Zoli meg tök jobb
barát. Szerintem ez kicsit tudatos, tehát hogy általában ez klisé szokott lenni, hogy ha elmegyek egy helyre, akkor én ott a helyi ételeket, minden megkóstolok, italokat. Nálunk ez egészen tudatosan megy. Tehát olyannyira, hogy amikor megérkezünk, akkor mindig próbálunk helyekkel kapcsolatba kerülni, és akkor megkérdezzük, hogy van-e még valami azon kívül, és nagyon ritkán szoktak még hozzátenni dolgokat. Erről a leginkább, meg a legjobban úgy lehet beszélni, hogyha valaki fölmegy és elolvassa majd azokat a blogokat, amit az adott ország ételeiről írtunk, tehát tényleg végigkóstoljuk, tehát mindennel megpróbálunk így megismerkedni. Ez tudatos, tehát ez egy olyan dolog, hogy lehet úgy is utazni. Én úgy kezdtem az utazást, hogy hagytam ezt a random utazásos dolgot. Most egy kicsit tudatosabban csináljuk, hogy mi az, amit meg akarunk nézni, és pont ez az Insta világ segített arra, hogy én egész soha életemben nem dokumentáltam annyira jól az utazásokat, mint amióta az Instát csináljuk, tehát ez egy ilyen utazási napló is nálunk, és hogy ez nagyon, nagyon jó, mert az ember egy tudatosan él meg dolgokat, tudja, hogy hol van, és tudja, hogy mi történik vele, és ebben van egyfajta szépség, és ugyanez jellemző a táplálkozásra, hogy nem kell ezt túlhúzni, csak próbáljuk tudatosan abba az irányba terülni, vagy élvezhetünk.
Nem feszülünk rá, hogy nem tudom, most mindenképpen csak valami szuper egészséges lehet, de nem, amikor úgy jön ki, akkor tényleg a világ végén vagyunk, és semmit nem lehet venni.
Csak alapanyag függő, gondolom, tehát nem mindenhez értek hozzá mindig.
Tehát nem akarunk ragaszkodni sem, nem tudom, ilyen szabályokhoz, vagy irányelvekhez, tehát hogy olyan néhány alapvető dologra figyelünk, de az utazások során a legfontosabb, hogy minél több mindent meg tudjunk kóstolni, és szerencsére ez így a Holdi is nagy partner ebben, tehát hogy ő is lelkesen
igen, most mindig azt teszi, amit mi, tehát
a kezdetektől azt teszi,
nincs gyerekmenü, hanem csak a felnőttmenü
van, úgyhogy...
És milyen ott arrafelé, ahol erre most vagytok, a konyha, mert Dél-Amerika, Közép-Amerika az a régi világnak, ahol ez elég, még országunk is nagyon dinamikusan változik, tehát Dél-Amerikában, Kolumbiában, Ecuadorban, mondjuk Ecuadorról nem tudok beszélni, Kolumbiáról mindenképpen, de Dél-Amerika nagyon sok országára azért jellemző, hogy annyira nem érdekes és izgalmas a gasztrómia, hogy egy picit följebb megyünk Mexikóban, azért már teljesen más a helyzet, és akkor ehhez képest milyen a középső régió a kettő között?
Igen.
Mi is elemezve, ugye amikor beszéltük, hogy hova menjünk el egy évre, itt az Ázsia mellett szólt mondjuk a konyhája, pont ez a Közép-Amerika azért kicsit ilyen érdektelennek gondolja az ember, de hogyha jobban elmerül benne, és pont ez, amit még mi is csinálunk, tehát hogy tényleg, hogy utána olvas, akkor rájön, hogy alapvetően itt is rengetegféle étel van, meg ugye nyilván, mivel nagy részt itthon vagyunk, és magunk főzünk, ezért nekünk fontosabb volt az, hogy milyen alapanyagok érhetők el, az meg szinte minden megvan, nyilván főleg a zöldségek, gyümölcsök, azok...
Igen, kiváló minőségű marhahúsokat lehet kapni.
Igen, meg a halak, tengeri dolgok.
Mert ugye tegnap éppen csináltunk rákos, langusztás, lángost avokádóban. Ez nem vicc. Ez a viccből egyszer csak kitaláltuk, hogy lángostát csinálunk, mint langosztát. Aztán csináljuk már meg, és akkor lehet ilyen, mert hogy van kovászunk, úgyhogy kovászos lángost csináltunk, úgyhogy
ilyeneket csináltunk. De nekünk tetszik, tehát hogy meglepően például lementünk Jamaikára, és az nekünk egy ilyen gasztronómiai mélypont volt az életünkben, és kifejezetten hiányzott nekünk már a gallo pinto, az a babos is, mert már fellélegeztünk, hogy végre ehetünk egy jó babos is, tehát hogy ez mi megszerettük így az itteni
konyhát,
így alapvetően nem egy mexikói, ez tény, még nem annyira ízgazdag, de hogy ez kicsit megint ilyen bizonyítás, meg hozzáállás kérdése is. Tehát egy Jamaica után igazi felüdülés volt.
És hát pont a hozzáállás, tehát én azt feltételezem, hogy az alapanyagok azok elérhetőek. Ebben a régióban igazából mekkora különbség, amekkorát tapasztaltok az étkezésnek és az mondjuk az étteremben elérhető ételeknek a minőségében, meg változatosságában, alapanyagok nem indokolnák ezt a minőségi különbséget. Hogyha megvan a megfelelő kreativitás, meg vannak ötleteitek, akkor valószínű, hogy össze tudtok tenni olyan ételeket azokból az alapanyagokból, amelyek lehet, hogy a adott régióban mondjuk a helyieknek, vagy a helyi szakácsoknak, vagy akár csak kultúrás gyökerek miatt nem állhatnának elő, vagy egyébként nem készítenék el.
A gasztró nagy hatalom.
Peru,
Lima.
Hát ott nagyon sok Michelin csillagos étterem van.
Igen, a legjobb étteremnek minden közül jó néhány limai
nagy lehet.
Tehát, hogy nem gondolnád, hogy pont egy limai...
Óriási lehet az olló. Tehát nagyon széles lehet az olló, hogy az egyik oldalon
igen, van, és
a fine dining, a másik oldalon meg...
Itt igazából ugye az van, hogy a Nicaragua nem egy ilyen nagyon gazdag ország, és ugye nyilván a szegénység az hoz korlátokat. Tehát itt azért a népétel, az a rizs és a bab. És akkor utána ehhez, hogy még mi az, amit hozzá tudnak tenni, ugye saját állatokat tartanak, ugye, hogy valaki nem a városban lakik, ugye nyilván itt egy részről pénzkérdése. De az a környezet, például, ahol mi élünk, elég sok pontosan az expatok miatt van fizetőképes kereset, és így van elég sokféle étterem, tehát itt tényleg van mexikói, simán múltkor sushit ettünk, és az is nagyon jó volt, mert ugye friss tonhal van, és van rizs, és nagyon finom sushit ettünk itt, amit nem gondoltam volna, hogy itt Nicaraguában azt is fogunk enni, de hát igazából egy kereslet kínálat, ha van kereslet, akkor van kínálat, és itt azért van kereslet, hál' Istennek. Azért is születünk egyébként itt lenni.
Hát végére értünk a beszélgetésnek, és ugye mondtam, hogy itt két kérdés volt a végén. Valójában ez három lett volna, mert volt egy kérdés, amit az elején nem tettem fel, hiszen ti vagytok az első olyan vendég a Roadmovie Podcastben, akiknek nincsen olyan kedvenc tárgya, vagy nem tudtatok olyat megnevezni, amihez ragaszkodtok, és minden mindig veletek van, ezzel semmi probléma nincsen. Ennek is el kellett jönnie, így 48 vagy 49. most már azt hiszem ez az adás. De azért mondtatok valamit, hogy a világjáró család az az oldal, amihez ti ragaszkodtok, és bár nem tárgy, de ez egy olyan platform, ami ezt az életmódot, ezt az életvitelt, amiben most éltek, ez végigkísérte. Csak erre vissza szerettem volna térni, mert talán valaki hiányolta ezt a kérdést az adásnak az elejéről. Az utolsó kérdésem pedig, hogy olyan családoknak, akik ha nem is Irakba, meg nem is talán 5 hónaposan Mexikóba, de ezt az adást hallgatva kedvet kaptak hozzá, hogy egy kicsit bátrabban induljanak el családként is kisgyermekkel utazni, akkor ugye nem is 40, hanem már több mint 50 országot látogattatok meg a Poldival. Ezek közül ki tudnátok emelni egyet, vagy akár többet, ahová szerintetek érdemes elindulni bátran?
Igen, ez ravasz kérdés volt, mert mindenhova érdemes elindulni. Én annyit tanácsolnék, hogy először olyan helyre menjen mindenki, ahol jól érzi magát, meg biztonságban érzi igen, magát.
Ismerős. Kulturálisan mondjuk, nyilván Európában
közelebb van. Tehát, hogy például az első útnál, én a mexikói útnál pontosan tudtam, hogy hol van a kórház, tehát előtte megnéztem, hogy mi merre van. Tehát, de azért mentünk egyébként Mexikóba, mert előtte már többször jártam ott, tehát, hogy nem volt idegen a hely, tehát nem ott kellett. Tehát mi is olyan helyre mentünk, amit ismertünk. Tehát itt igazából az a lényeg, hogy induljunk el, szerezzünk tapasztalatot és fejlődjünk. Ez a lényeg. Aztán, hogy ki hova utazik, azt szerintem teljesen mindegy, ahol a saját örömét, vagy boldogságát, vagy a jó érzéseit megtalálja. Lehet Róma és városlátogatás is. Inkább azt javasolnám, hogy amikor viszont elindulnak, akkor próbáljanak meg egy lassú, nem időtől nyomasztott programot csinálni, hogy azért legyen történés, hogy ne minden a gyerek körüli gondoskodásról szóljon, hanem nekünk is legyen valami újdonság, tehát hogy legyen egy folyamatos történés, tehát mondjuk egy városlátogatásra az teljesen jó. Róma központjában foglalunk egy szállást, és onnan csillagúrázunk, és ha úgy érezzük, hogy nem megfelelő, akkor menjünk oda-vissza. A lényeg az, hogy tegyük azt, amit szeretnénk, ne látoljon meg minket az elképzelt akadályok, mert nem biztos, hogy azok ott vannak.
Igen, meg én nem is országot emelnék ki, amit itt sokan mondtak is, hogy az ikletésünkre indultak egy lakóautózás. Tehát ennél gyerekbarátabb műfaj talán kevés van, mert hogy ugye mind természetben áll meg az ember, ott mindig van valami ilyen tennivaló, ami leköti az egész családot, húzni lehet bent, ugye a természetben, és ugye pont volt ugye egy ilyen balkán, meg egy baltik ilyen utunk is, és hogy azok annyira, tehát azok szerintem,
azok egy nagyon szerettük. De van, aki ezt utálja, mert hogy mosogatni kell, mert nincs mosogatógép alapú autóban, tehát hogy nagyon különböző.
Igen, tehát nehéz mondani egy olyasmit, ami így... ami általánosan javasolható.
Tehát nem kell feltétlenül országot megnevezni. A lakóutazás egyébként tényleg az érdekes, nem jutott rá idő, hogy ezekről különbeszélgessünk, de tényleg hát 50 országról nem lehet, tehát egy-kettőt maximum kiemel az ember, de hát a gyerekek imádják a lakóautózást, kortól függetlenül.
Hogyha
2-3 évesen már el tudja kezdeni ezt érzékelni, hogy gyakorlatilag megy velük, mint egy csiga viccitek a házatokat, azért ez egy óriási élmény, óriási kaland. Hozzáteszem, mindez benne lesz a hírlevélben, meg egy csomó tartalom lesz még ezzel kapcsolatosan az oldalon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És hát ebben az évben ti vettek az elsők, akikkel online beszélgetek, és nem személyesen stúdióban, úgyhogy ezt a verbálisan túl a fizikai közönetet, ezt mindenkinek egy szeve ajándék utalvány formájában szoktam átadni, amit most itt a kamerában mutatok meg nektek, de ez egy online utalvány, úgyhogy ezt el fogom nektek küldeni. Ez egy 20.000 forintos vásárlási utalvány, amit egy szeve fotókönyvnek az elkészítésére tudtok felhasználni. Nem tudom, hogy ismeritek el Cevét, hallottatok-e már róla?
Volt az egyik Egyiptomban készült ilyen ételfotón kiállítva a Ceve és a Budapesti Reptérnek, ugye volt egy ilyen közös...
Így van, ott volt egy fotópályázat.
Igen, igen, ott az egyik fotón kint volt.
Tényleg? Akkor, akkor a shortlistre kerültetek valószínű, vagy a legjobbak közé kerültetek be, mert ott csak
igen, egy mert ez a gízai piramisokra néző reggel is kép, az egy jó kis reggel volt.
Amikor ez a beszélgetés adásba kerül, akkor már lezárult az a fotópályázat, mert egyébként itt ősszel is volt egy hasonló jellegű fotópályázat, csak egy picit más tematikával, de akkor ismeritek. Én nagyon remélem, hogy ti el fogjátok készíteni ezt a fotókönyvet, amit bármiről, akármelyik országról, vagy általatok választott tartalommal megtöltve el tudtok készíteni. És akkor azt is feltételezem, hogy ti nem csak SD kártyán, meg nem csak digitális formában, hanem talán kinyomtatott formában is őrzitek a képéteket, meg az emlékeiteket, mert hogy igazából ezek ugye erről szólnak.
Igen, abszolút nagyon fontosak.
Igen, kis van, dekorálás.
Pont a legutóbbi, aztán a legutóbbi adáson beszélgettünk arról, hogy az ember olyan sok figyelmet, meg időt fordít arra, hogy jó képeket készítsen el az állítgatással, a szűrőzéssel és mindennel, és nagyon sokszor tényleg csak ez az utolsó momentum marad ki, hogy öntsük fizikai formába őket, és csináljunk belőlük valódi emléket azokból a digitális pixelekből, amik a telefonunkon vannak, úgyhogy erre nagyon sok megoldás van a CV-nek az oldalán. Ti ismeritek, a hallgatóknak pedig mondom, hogy mindenképpen nézzék meg, próbálják ki, és nektek pedig még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük.
További boldog és kiegyensúlyozott életet kívánok nektek, illetve hát mennyi idő van még hátra Nicaraguában nektek, mikor tértek haza?
Fél időn túl vagyunk egy kicsit.
Fél időn túl. Hát akkor a derekánál vagytok.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Kedves Roadmovie hallgató, remélem te is élvezsz a témájában és módjában is különleges adást, amiről további tartalmakat találsz a Facebook és Insta oldalunkon, és persze hírlevélben is, ha már megérkezett. 2 hét múlva forog tovább a Roadmovie, addig is sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a Ceve fotókönyvek gyártója a Ceve, és a biztonságos utazások szakértője a Cserisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad. Sziasztok!